Dicsértessék a Jézus Krisztus, Unger Gyula vagyok. Önök a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének műsorát hallják. A műsorvezető Dóka Viktória, ma Katkó Viktor testnevelő tanárral és Lőrinc Anita fitnessedzővel a testmozgás fontosságáról beszélget. A műsort a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete készítette. Kedves hallgatóink, a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének műsorát hallották. Legközelebb november 19-én, kedden, a szokásos időben, tehát 8:30-kor találkozunk. Áldást, békességet, Unger Gyula voltam.
Áldást, békességet, dicsértessék a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének magazinműsorát, a Családi Kört hallják. A sport fontosságát boncolgatjuk, a témához hozzászól Katkó Viktor testnevelés tanár.
A mai világban komputer, telefon, stb. És testnevelés a fizikai munkáról szól, amit a gyerekek mostanában azért nem szeretnek ennyire.
Lőrinc Anita fitness edző.
A nők nagyon nehezen veszik magukat rá arra, hogy elinduljanak edzeni.
Katkó Viktor tornatanárral bemelegítésként az iskolai tornóra helyzetéről beszélgetünk.
Úgy gondolom, hogy a mai napra az Ázsia olyan nagy valószínűséggel szűkült. Az, hogy milyen rendszeressége kellene a gyerekeknek tornázni, az látszik a nyugat-európai országokban, mondjuk legyen Magyarország, mert mindennapos testnevelés van. Heti 5 alkalommal, nálunk 2 vagy 3. Az emberek úgy gondolják, hogy fontosabb egy matematika, fizika, egy bármilyen másik tantárgy, mint a testnevelés.
Tornatanárként?
Szerintem inkább egészséget kell adni a gyermeknek. Jó lenne a magyar példát átvenni a heti 5 óra számba. Oktatni igaz, hogy emellett feltételeket is meg kellene teremteni ahhoz, hogy egy testnevelő tanár érdekessé tudja tenni a testnevelés órát. A mai világban komputer, telefon, stb. És a testnevelés a fizikai munkáról szól, amit a gyerekek mostanában azért nem szeretnek ennyire.
Tanárként milyen hozzáállást látsz? Milyen gyerekek néznek veled szemben tornóra?
Nagy valószínűséggel azt mondom, hogy még mindig van a gyerekeknek 10-15%-a, aki szeret tornázni, vagy eltökélt, vagy valamit el akar érni a sportterén, és ugye akkor azt megpróbálja megmutatni, és van még mindig egy kisebb rivalizálás a gyerekek között, de majdnem, hogy azt mondom, 90%-a passzívan áll hozzá a tornaórákhoz.
Van olyan vállalkozás, ami azzal reklámozza magát, hogy sporttal készíti fel a gyermekeket a családi vállalkozás átvételére. A sport valóban többet ad, mint jó kondíciót? Maga az aktív sport mit ad?
De őszintén az aktív sportot, vagy a profi sportot én már nem nevezném egészségesnek. És lehet, hogy ebben nem csak egyedüli ember vagyok. Ugye minden egyes sportnak megvan a saját mellékhatásai. Itt most mindegy, hogy még sportról beszélünk, legyen kézilabda, futball, úszás, birkózás, ökölvívás. Ezt már magas szinten üzve, valamilyen szinten egy idő után mindenféleképpen az egészség rovására megy.
Azt gondoltam a kérdésem elején, hogy ösztönözni fogod a szülőket arra, hogy sportoljanak a gyerekek, de most úgy érzem, hogy...
Na, megkülönböztetünk egy aktív sportot, vagy egy professzionális sportot, egy testnevelés óráról, vagy saját magad kondíciójának a fenntartására. Nem egy is ugyanarról beszélünk. Ahhoz, hogy eredményt érje le, ahhoz a szervezetet valamilyen szinten túlterheled, mindenféleképpen. És aki profi szinten űz egy sportot, az mindenféleképpen az egészség kárára megy. Kihasználod a szervezetet teljes mértékben. Voltak példák rá, most ezelőtt 2-3 évvel vagy 4-gyel is, hogy aktív futballisták a pályán meghaltak. És ez nem csak azért történik, mert eljött az idő és meg kellett halnia, hanem nagy valószínűséggel túlterhelés. Volt róla film is az amerikai futballnak a mellékhatásáról, ha jól emlékszem, idegrendszeri megbetegedést okozott. Az állandó jelleggel, amikor találkoztak, összeütköztek. Ez egy bebizonyított tény, hogy azok az emberek, akik amerikai futballal foglalkoztak, az idegrendszeri megbetegedésben szenvednek. És ettől függetlenül a pénz véget mindenféleképpen vállalják ezt a kockázatot. És ezt a NFL is elismerte.
Többnyire a gyerekekre fókuszáltunk eddig. Most nézzük, mi a helyzet a nőkkel. Lőrinc Anita fitnessedzőt nők között szerzett tapasztalatairól kérdezem.
A nők nagyon nehezen veszik magukat rá arra, hogy elinduljanak edzeni. Általában mindig eljön bennük egy olyan pont, hogy például egy meghízás, vagy egy orvosi tanács, hogy na most már neki kéne állni magaddal valamit foglalkozni, vagy el kellene kezdeni diétáznod, vagy csak egyszerűen belenéz a tükörbe, és azt mondja, hogy hoppá, most már valamit magammal kezdeni kell, mert ez se nekem nem tetszik, se tegyük fel a páromnak, az egészségügyi dolgaimnak sem megfelelő.
Milyen mozgástechnikákat érdemes előnybe részesíteni egy nőnek, tegyük hozzá, hogy egy családanyának.
Egy családanyának, egy nőnek nincs olyan, hogy kifejezetten rájuk való mozgástechnika. Mindenkinek meg kell találni a saját típusú edzés módját. Valakinek az úszás, valakinek az aerobik, valakinek a súlyzós edzőtermi edzés, nőknél is, általában ezt férfiak szokták végezni, de ez ugyanúgy nőknél is megy, és rá kell jönnünk arra, hogy a mi szervezetünk, a mi testünk mit fog elbírni, mitől fogjuk mi jól érezni magunkat.
Milyen problémákkal küzdenek manapság azok a nők, akik elkezdenek tornázni, vagy elkezdenek edzeni járni? Tegyük fel hozzád.
Túlsúly az a legnagyobb probléma, ugyanúgy ide tartozik a narancsbőr, de a legeslegnagyobb ez a túlsúly. Nagyon érdekes, hogy nagyon vékony lányok is járnak hozzám, nevetnek rajtuk, hogy jaj, neked mire kell menni tornázni, úgy nézel ki, mint egy kis giliszta, vagy egy kis egyszábe. Nem igaz, ez egy tévhit, mert ugyanúgy egy vékony lánynak is szüksége van arra, hogy eljárjon edzeni, mert erősíti az immunrendszerét, erősíti a csontozatát, és kell.
Van a narancsbőrből kiút?
Igen, van a narancsbőrből kiút, de ez egy hosszú folyamat. Itt nem szabad úgy nekiállni a dolgoknak, hogy most elkezdek járni egy hétig. Egy hétig megyek heti 3-4 tornázni, és akkor hazamegyek, azt látom, hogy jaj, ez nem is segít, ez nem hat semmire, ez nem így van, ez egy folyamat, idő kell hozzá, de hogyha te betartod azt, amit magadnak elterveztél a fejedbe, hogy igenis én mostantól el fogok kezdeni edzeni, és próbálok egészségesebb életmódot élni, ehhez idő kell. Ha te ezt el akarod kezdeni, ezt már a mindennapokba bele kell vinned, úgyhogy egész életedben folytatnod kell. Olyan nincs, hogy most én elkezdek egy fél évet edzeni, és akkor abba hagyom, és csodát várok. Nem, ez egy belépés az egészséges életmódba, és igen, hogyha te kitartó vagy, akkor elmúlik a narancsbőröd, le fogsz fogyni, feszesebb leszel, és magad jól fogod érezni. A közérzeted lesz sokkal jobb.
Beszéltél a kitartásról, tőled nem lesz idegen ez a kérdés. Hogyan inspirálja magát egy anyuka testmozgásra, ha így is kimerült? Vannak ötleteid?
Ez minden a fejben dől el. És mint az előző kérdésedben is volt szó, hogy ez is csak egy olyan dolog, belenéz a tükörbe, és azt mondja, hogy most már elég volt, magamra akarok szánni legalább egy órát egy nap, vagy minden második nap, mert muszáj. Nem szabad magunkat elhagyni.
Hogy segít el azokon a hölgyeken, akik egy kicsit ellankadnak, és egy kicsit belefáradnak ebbe az egészséges életvitelbe? Hogy tudod őket ezen a holtponton átlendíteni, átsegíteni?
Próbálom inspirálni őket, de ez, mint már mondtam, minden fejben dől el. Voltak olyan vendégeim, hál' Istennek, akik várandósak lettek. Vannak olyanok, akiknek valami egészségügyi probléma akadt közbe, és egyszerűen nem tudtak eljönni tornázni. Akkor eltelt egy hét, két hét, három hét, eltelt egy hónap, tegyük fel, eltelt egy fél év is, és nem arról van szó, hogy nekik nem lehetett jönni, itt arról van szó, hogy ellustultak. Nagyon-nagyon nehezen szedik ráfele magukat arra, hogy ismét visszajöjjenek. Ez mindenkinél így van, ha te leállsz a sportolással, mert valami közbe jött, egy lábtörést tegyük fel, hogy csak egyszerűen egy kicsit beleuntál, és leállsz egy hétre, és azt veszed észre, hogy már ennyi idő eltelt, és én még mindig nem csináltam semmit, és ellustulunk. Nagyon nehéz visszaállni arra az életmódra, amit te folytattál előtte.
Szülés után szoptatás alatt szabad edzeni, ha már elteltek a gyermekágyos hetek?
Szabad edzeni, egyszerűen csak tudnunk kell mennyit, és tudnunk kell azt, hogy miből.
Mit ajánlanál?
Én azt ajánlom, hogy először is, aki nem sportolt szülés előtt semmit, az nem most kezdjen neki egy maratoni felkészülésnek, hanem nagyon-nagyon alapfokon. Kezdjék azzal, hogy viszik sétáltatni a gyereküket naponta 2-3, és lassacskán végezzenek otthon olyan gyakorlatokat, 20-30 perces tornákat, ami szinte csak ilyen kisebb kardio edzésekből áll. Amit be lehet írni a YouTube-ra, kismamáknak edzés, megnyitottad nagy képernyőn, kicsit halkan, mert a kisgyerek alszik, és te a szőnyegen egy 20 perc alatt végzel egy pár gyakorlatot. Azoknak, akik már előtte, vagyis szülés előtt valamilyen mozgásformát végeztek, legalább legalább heti 2-3-szor eljártak edzeni, azoknak azt ajánlom, hogy lassacskán ők is ugyanúgy álljanak vissza azokhoz az edzésformákhoz, amit eddig is végeztek, csak figyelnek oda arra, hogy nagyobb súlyzós edzéseket ne végezzenek, de máskülönben szinte majdnem már mindent lehet, csak ezt is óvatosan, és mindig, ez nagyon fontos dolog, mindig annyit kell végeznünk, amennyit a testünk elbír. Amennyi a testünknek jól esik.
Lőrinc Anita fitness edzőt hallották, Katkó Viktor motivál bennünket tovább a testmozgásra, előkerülnek a számok és az igazság, hogy már nem leszünk fiatalabbak.
Hogy kellene egészséges szemmel tekinteni a sportra?
Mindenféleképpen, hogyha csak a saját egészséged szempontjából szeretni a testneveléssel, testedzéssel foglalkozni, akkor számodra, ameddig úgy érzed, hogy nem fáradtál óriásian ki, utána, ha nem lett a testedzés után hányinger, fejfájás. Ugye a mai digitális világban vannak pulzusmérők, órák. Az egészséges testedzés az ilyen 120-130-as, legyen 140, aki már ilyen eléggé testedzett, szóval nem most kezdte a sportot, ilyen pulzusszámmal lehet dolgozni.
Mondjuk azt, hogy a pulzusszámommal tudom mérni azt, mennyire dolgozok jól?
Igen, el kell ugye érni egy olyan szintet, amikor már a szervezetnek valamilyen szinten megerőltető, és akkor leszel valamilyen szinten edzett.
Domborítsuk ki a tornóra előnyeit. Hát, hogyha a szülők valamilyen úton, módon megtalálják azokat az eszközöket, amivel ők maguk is kedvet csinálnak a gyermekeiknek hozzá.
Gondolom, hogy minden szülő, mint ugye én is látom, hogy a gyerekek mivel vannak elfoglalva egész nap. Iskola, hazamegy, jobb esetben leül tanulni, és utána, hogyha megtanulta a leckét, akkor telefon, tévé, stb. És innentől kezdve semmi fizikai megterhelés, tisztelet a kivételnek. Szoktam olyanokat mondani felső 9-10-11-es gyerekeknek, hogy elérünk egy szintet 17-18 éves korunkig, egy egészségi szintet, edzettségi szintet, és ezt tartjuk 24-25 éves korunkig. Onnantól az emberi szervezet magától elkezd hanyatlani. Ha jól emlékszem, akkor 10 évenként 10%. Ez mindenre érthető. Vese, máj, érrendszer, izomzat, bármi.
Ez nem túlsúlynál.
Ez egy egészséges embernél, csak számoljuk azt, hogy van egy 100%-osan egészséges edzett sportot, és mondtam, nem nagy sportról beszélünk, egy mindennapi testneveléssel elér valaki 100%-ot, és ha azt mondom, hogy van emellett egy olyan ember, aki nem foglalkozik, tévét néz, az elért mondjuk legyen 60%, akkor ha 25 éves kortól elkezd hanyatlani az emberi szervezet, az, aki 100%-os volt, akkor 30 év múlva még mindig 70%-os. De aki 60-ról indult, az már csak 30.
Utólag be lehet hozni ezeket a százalékokat? 30 évesen vagy 40 évesen magához kaphat az ember, úgyhogy na holnaptól nem, mától elkezdek futni.
Igen, mindenféleképpen igen, nem azt mondtam, hogy már késő. Nézzük meg az európai országokat. Nagyon sokan bringáznak, nagyon sokan futnak 40 évesen, 30 évesen. Ez most, hogy milyen indítatásból, a napi reklám, vagy ott azért jobban fektetnek hangsúlyt az egészséges életmódra, mint nálunk, ezt most nem tudom megmondani.
Milyen hozadékai vannak annak, ha valaki elkezd valamiféle sportot űzni? Nem profi sportolásról beszélünk.
Hogy mit nyer? Igen. Ezzel az egyén, aki elkezd sportolni? Mindenféleképpen én úgy gondolom, hogy közérzet változása biztos, hogy lesz. Nagy valószínűséggel fizikai munkát, hogyha bármilyen ném szinten is csinál, akkor biztos, hogy könnyebb lesz. Most nem csak erőre utalok, hanem hamarabb elfárad ilyenkor, és majd utána nem. A rendszeres megterhelés az hozzászoktatja a szervezetet ahhoz, hogy bármi némi dolgot is csinálsz, az egy idő után könnyebb lesz. Könnyebb lesz levegőt venni, sokat tovább fog tudni csinálni bármi némi dolgot, mint testedzés nélkül. Nem számolva kevesebbet lesz beteg.
Hogy több levegőhöz jut a tudél.
Nem feltétlenül, ugye az immunrendszere valamilyen szinten erősödik azzal, hogyha sportol. Ellenállóbb lesz mindenféleképpen. Egy erősebb szervezet vagy nem betegszik meg, vagy sokkal hamarabb átmegy azokon az időszakokon, mint egy kevésbé edzett ember. Őszintén nagyon kevés gyereket látok sportolni. Van egy-kettő persze, aki jár futballra, abba hagyja. Az érdekes egy ideig, és utána vagy az edzők azok, akik nem tudják helyesen motiválni, vagy ugye ennek is van egy anyagi vonzata. A futball az egy eléggé drága sportnak lehet nevezni, akár. A szülőknek el kell vinni az edzésre, azok kell vinni a szülők, pénzt szeretnének keresni, és sajnos nagyon kevés idő jut magára a gyermekre.
Önök a Családi Kör című magazin műsort hallják. Ha már sporttal foglalkozunk ma, jöjjön egy olyan téma, amihez szinte minden férfi ért, ez pedig a foci. A református lelkészek foci edzésén járva beszélgettem a csapat tagjaival. Csányiga Gyula református lelkész. Hogy sikerül időszakítani, egy kicsit kikapcsolódni?
Kell hozzá egy feleség, aki helyettem, ugye otthon van állandó, jelleggel a gyerekkel, nagyon sok időt fel tud itt szabadítani. Nyilván ez az esti időszak pont az az időszak, amikor otthon kellene lenni, de a heti egy alkalom az megoldható. Nyilván kompromisszumokkal jár mind a két félről, különösen ez, amikor már fürdetni kellene, most már kicsit nyugosabb is a gyerek, meg aztán időközönként ő is szolgál, neki is kellene készülnie. Úgy látom, hogy attól függ, hogy valaki, hogyha nyitott erre, fontosnak látja, fontosnak tartja, akkor talál rá időt. Nyilván nem állandó jelleggel, hanem esetenként.
Ez egy ilyen hétre való feltöltődés jelent?
Nem úgy érzem, hogy az egész hétre ez a feltöltődés. Én inkább azt érzem, hogy a hétvége után ez a lazítás. Hosszú hétvége után a péntek, szombat, vasárnap általában azért tele van szolgálatokkal, vagy több szolgálat is van, vagy legalább jelen kell lennie, mint lelkésznek a gyülekezetben. Azután inkább én úgy érzem, hogy egy levezetés, egy lazítás, valamilyen szinten nyilván erőgyűjtés a következőre, de nem ettől látom fontosnak, nem az a legfontosabb benne, hanem egyrészt a társaság, jó baráti viszony van, játszunk, most számoljuk ugyan a pontokat, a gólokat, de nincs kőbevés. Az a fontos, hogy egy jót fussunk, egy jót játszódjunk, egymást megtapsoljuk, amennyire lehet vigyázunk egymásra. Hála Istennek azért komolyabb sérülések nem voltak mostanában, volt már azért egy-két bakaficem, meg húzódás. Tudni kell azt, hogy nem profi futballistákkal játszunk, barátokkal, ismerősökkel. Tényleg a hangulat az, ami a leginkább vonzó benne, legalábbis számomra.
Bodnár Miklós vagyok, beosztott lelkész.
Milyen indítatásból jársz ki focizni a lelkészekkel?
Heti egy testmozgás nem ártana, bár terveztem már többször is, hogy nekiállok futni, stb., de az valahogy egyedül nem úgy jött be, aztán itten ez a lelkész foci az egy kicsit már másabb, mert többen is vagyunk, és nagyobb az esély arra, hogy eljöjjek minden alkalomra. 2016. szeptemberében jöttem haza a Sárospataki teológiáról, mint 6 éves gyakornok és segédlelkész, és akkor álltam be, úgymond a csapatba, a lelkész válogatottba.
Milyen pozícióban focizol?
Jelenleg én vagyok a kapus, több-kevesebb sikerre, mikor milyen paszba vagyok, annak függvényében védek jobban vagy rosszabbul, de kapus.
A teljesítő képességünk határa sokkal messzebb van annál, mint amit gondolunk magunkról. Kemény Dénes. Az egészséges életmód a táplálkozáson túl lehet, hogy a vekker beállításával kezdődik.
Emlékszel arra, hogy amikor valaki várandós, babát vár, kérdezik a szülőktől, hogy kisfiú lesz, vagy kislány. És akkor a szülő mind a kettő együtt mondja, hogy mindegy, csak egészséges legyen. És valahogy ezt a szülők egy idő után elfelejtik. Sajnos elhagyjuk orvoshoz, veszünk gyógyszert, mindenféleképpen azt nézzük, hogy egészséges legyen, csak azzal nem törődünk, hogy sportoljon, és elérje azt, hogy ne kell legyen orvoshoz vinni, ne kell legyen gyógyszert neki venni, és mindenki elérheti, hogy ettől csak kevesebbet lesz beteg a saját gyermeke.
Mennyire tartod jó életvitelnek a korai kelést? Súli előtt még egy 8 kilométer futás, vagy csak egy ötlet?
A mindennapi testneveléshez hozzátartozik, vagy egészséges életmódhoz. Egy reggeli egyszerű torna nem kell 6 kilométereket futni, csak annyi, hogy a vérkeringést elősegíteni, és hogy felébredjen az agy nagy alvás után, és majd utána délután. Semmiféleképpen nem estére, mert akkor már inkább a szervezet a leszállóágában van, vagy úgy, mindenféleképpen délután, és akkor már estére hagyjuk békén a szervezetünket pihenni.
Hogy képzelsz el egy egészséges életvitelt mozgás szempontjából?
Azzal indítod a napot, mivel ugye nyugalmi állapotban a szervezet lecsökken, a pulzus számod ilyen durván 65-70-re, 60-tól kezdjük, attól függ ki, mennyire edzett. Felkelsz az ágyból, és elkezd el kapkodni megkéssel lefele a munkából. Képzeld el, milyen megerőltet alapvetően a szervezetnek az, hogy épp hogy felébredtél, kinyitottad a szemedet, és elkezdtél szaladni, mert fú, 5 perc múlva ott kell lennem valahol. De mindenféleképpen ugye a nyugalmi állapotból kell egy adaptációs rész, ami a nyugalmiból átviszi a mindennapi életbe. Egy egyszerű karmozgások, amit réges-régen az iskolában csináltak. Bármi, csak egy kicsit a szervezet adaptálódjon ahhoz, hogy ő neki most már mindjárt rohanni kell lesz. És egy heti, gondolom egy 3 alkalommal, egy egyszerű embernek az elég ahhoz, hogy fenntartsa a saját egészségét. Egy reggeli torna, egy délutáni futás, úszás, kerékpározás, bármi. Mennyi szerintem egy heti 3 alkalommal úgymond fent tudja tartani azt, amit már megszerzett.
Akkor előbb kemény munkával szerezzük meg a jó kondíciót. Így,
pontosan.
És ez lehet, hogy nem heti 3-1 óra úszás vagy futás jelent, hanem napi 1 óra.
Ezért napi 1 óra nem, de szerintem az ilyen napi aktív félórás sportolással, és ez most nem súlyozás. Ugye nagyon sok fiatal elmegy mindenféle konditermekbe, és most milyen szép, és milyen jó, hogy ekkora karom lett, és ennyire már nagy mellkasom. Nem ezt nevezzük egészséges testedzésnek, hanem a saját szervezetnek az edzettségéről beszélünk, és azt általában olyan sportággal kell megszerezni, ami minden testrészedet megmozgat, minden izomzatot. Legfőképpen az lenne a legjobb az úszás. Futás, úszás.
Mai adásunkat ismét meghallgathatják a www.kmne.org.hu a weboldalon. További jó rádióhallgatást kívánok, áldást, békességet. Dicsértessék!
Nagy szeretettel köszöntöm a hallgatói családot, Szabó Tamás vagyok, a Mária Rádió elnöke. Egy fontos bejelentést szeretnék tenni. A bejelentés pedig azzal függ össze, hogy novembertől változik a műsorigazgató személye a Mária Rádiónál. Miről is van szó? Lépes Lóránt atya, aki 2006 óta van kapcsolatban velünk, és neki köszönhető a Felvidéki Mária Rádió megszervezése is, és 2 éve egyidejűleg a Magyarországi Mária Rádió műsorigazgatói munkáját is elvégezte, és még Komáromban a plébánia is voltak feladatai. Úgy érezte, hogy ez túl sok számára, hogy nem tud igazán a lelki életével foglalkozni, feltöltődni, eleget imádkozni. Sokat töprengett, hogy mit válasszon, és végül is úgy döntött, hogy a Felvidéki Mária Rádió a szívének fontosabb, és a kettőt együtt meg nem tudja csinálni, ezért felmentését kérte az itteni szolgálat alól, és ezt a kezdeményezését a Mária Rádió Egyesület elnöksége elfogadta. Egyidejűleg műsorigazgatónak felkértük Lukovics Milán ferences szerzetes atyát, aki nagy örömünkre igent mondott erre a felkérésre. Lukovics Milán atya 94-ben szentelték pappá, az Ötvösön matematika-fizika szakos középiskolai tanári végzettséget is szerzett, és 21 éven keresztül tanított Szentendrén, majd 3 évben az Esztergomi Ferences gimnáziumban, és 10 évet, mint iskolaigazgató is szolgált. Miért is Milán atyát kértük fel? Mert hivatását mélyen élő papként dolgozik. Példaértékű a nevelői munkája, tanítványai 25 év szolgálata nagyon szeretik, tisztelik, és magas erkölcsi mércéje, rendszerető gondolkodása, stratégiai gondolkodása, előrelátása, megbízhatóság és munkabírása nagyon sokat fog jelenteni a Mária Rádió számára. Megköszönöm Lépes Lóránnak a szolgálatát. Egy kiváló személyiséget kapott a Mária Rádió 2 évvel ezelőtt, és az együttműködés töretlen lesz, mind a Felvidéki Mária Rádióval. Lóránt atya jelen lesz műsoraival a Magyarországi Mária Rádióban is. Köszönöm a ferences rendnek, hogy hozzájárult, hogy Milán atya a Mária Rádióban szolgáljon. Kérem a hallgatói családot, hogy imádkozzon papjainkért. hogy örömmel végezzék ezt a szolgálatot, hogy legyen boldogság ebben a szolgálatban, és ez a boldogság hassa át azt, ami a mi dolgunk, hogy Isten igéje terjedjen. Köszönöm a hallgatói család figyelmét, és kérem a hallgatói család imáit. Papjaink szolgálatáért, annak sikeréért, és a Mária Rádióért. Isten áldja a hallgatói családot.
Hírek.